Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Summa summarum, kicsit megkönnyítem a kormányzati média munkások életét. Igen, például most alapítunk egy amerikai leányvállalatot családi cégünkben, ahol ezeket az ingatlanokat továbbfejlesztjük, ott már tudunk hiteleket rá jobban fölvenni. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint egy magánszemélynek ott kevickélni.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della 24.hu gazdasági podcast műsora, Baka F. Zoltán vagyok. Mai vendégünk Márta Imre, a Budapesti Közművek vezérigazgatója. Üdvözöllek a stúdióban.
Jó napot kívánok, szervusz!
Hát kezdjük a cerephíradóval, mert hogy te valamilyen oknál fogva a celebvilág részét képezett, bár te biztos tiltakozni fogsz emiatt, de olyan hírek kapcsán is forog a neved, amik nem kötődnek szorosan a szakmai tevékenységedhez. Ugye a legutóbbi ilyen hír az az volt, hogy egy újabb fényűző ingatlant vásároltál az Egyesült Államokban. Nem az első, ami a birtokodban van. Miért borzolod a kedélyeket folyamatos ingatlanvásárlásokkal?
Először is azt kellene leszögezni, hogy én nem vagyok politikus. Ugye ezek a hírek rendszeresen úgy jelennek meg, hogy Márta Imre a politikus ezt meg ezt csinálta. Azt látom, én úgy szoktam fogalmazni, hogy Goebbels-Tóniék kétségbe esetten próbálnak kreálni egy olyan politikusi mítoszt körém, ami egyszerűen nem létezik. Nagyon fontos. Nem indultam soha választáson, se helyi, se önkormányzati, se országos. Nem voltam soha párttag. Nem, az én nevemben nem lehet találkozni kopogtató cédulákkal, egyebekkel. Én kb. Annyira vagyok a politikához közel, mint a borbély, aki a fodrász üzletben hát nagyívű gondolatokat fogalmaz meg a vendégeinek, de nem politikus. Tehát ez az első probléma, hogy a NER világa próbál fölépíteni egy olyan ellen NER politikust, aki nem létezik. Ezzel egyébként egy nagyon érdekes dolgot ér el, és ez most már 2 éve zajlik, ezt most jubilálunk egyébként decemberben, 2 éve zajlanak ezek a lejárató kampányok. Azt is elérik ezzel, ami egy nagyon, szerintem novum, legalábbis Magyarországon egy novum, hogy emelnek egy Márta Imre falat a médiában, amit lőnek folyamatosan, de ezzel a mögötte lévő ellenzéki politikusokat megkímélik. Megmondom, hogy miért. Hát egy címlap van. Most mindegy, hogy van 200 médiumod, akkor is naponta csak egy címlapod van. Ha azt a címlapot havonta 5-szor, 8-szor megtöltöd Márta Imre tartalommal, akkor nem az ellenzéki politikusokat töltöd meg. Ez egy nagyon érdekes védőháló. Én nem tudom, hogy ez a kormány médiában ilyen tudatos-e, de én minden esetre ezt látom.
Rátérve... Itt csak egy, muszáj vagyok egy megjegyzést
igen.
tenni, a Rogán Antalra tett megjegyzésed, apropóján jelezném, hogy ez nem a szerkesztőségünk álláspontja.
Én nem a Rogán Antalra tettem.
És el is határolódunk attól, ahogy megnevezted Rogán Antalra.
Abszolút, de én nem a Rogán Antalra tettem ezt a megjegyzést. Miniszter úr, horral nekem semmi bajom nincsen. A jelenségre tettem a megjegyzést, ami ilyen történelmi párhuzamot egyébként szerintem lehet vonni. Mindenesetre visszatérve erre a dologra, tehát emelnek egy falat, egy ilyen kommunikációs falat, ami egy nem politikai, egy civilt lőnek, különféle álhírekkel, és aztán a mögötte lévő politikának már csak csökkentett hely jut. Nem mondom, hogy nem lövik, csak elveszik a tartalom helyét. Na most
rátérve... Nem arról van itt szó, hogy a kormány média benne látja a megtestesítőjét a nem kormány a szimpatizálók oldalán a Tiborcz István és köréhez fogható rongyrázó életmódnak, amit föl lehet mutatni? Ahogy az ellenzéki sajtó, vagy a kormánya nem szimpatizáló sajtó lövi emiatt Tiborcz Istvánt és ezt a bizonyos NER közeli kört, valami hasonlót jelentette meg lehetséges módon a másik oldalon?
Lehetséges, hogy ezt akarják felépíteni, de hát ehhez én meg nagyon kevés vagyok. Tehát még a gigantikus hazugságokkal együtt sem tudják az én életcsílusomat vagy vagyonomat olyan színben feltüntetni, ami akár egy az egymillióhoz versenyezni tudna Tiborcz Istvánnal, Mészáros Lőrinccel, hagyna soroljam. Ráadásul az nagyon fontos, hogy az én családomnak az elmúlt 26 évben a vállalkozásunk, tehát a családi vállalkozás, több is van, de a fő vállalkozás, az ugye egy ingatlanfejlesztő tevékenység, aminek soha egyetlen fillér árbevétele állami cégből, vagy állami pályázatból, vagy EU-s pályázatból, vagy önkormányzatból nem származik. Tehát ez egy vegytiszta piaci tevékenységű vállalkozás, a család 26 éve viszi. Szemben az említett urak, hölgyek elmúlt 10 éves tevékenységével azért a tetten érhető az az EU-s támogatás, az a magyar támogatás, vagy az a közbeszerzéseken elnyert sorozatos szerződéses állomány. Ez nálunk nincs, és hangsúlyozom a mérete is. Tehát mondok egy tényszámot, a mi cégünk árbevétele, a családi cégünk árbevétele néhány 10 millió forint, tehát 100 millió forint alatti. És mind vegy tiszta piaci bevétel. Ebből azért nehéz behazudni azt a 10 milliárd, 100 milliárd minden egyebet.
De nem ebből futja a floridai ingatlanokra.
Hát mondom, ez most csak egy éves árbevételről beszéltem. A család ez 26 éve műveli, és ha már Florida, akkor beszéljünk erről, igen. Pár évvel ezelőtt hozott a család egy olyan döntést, hogy látván a magyar viszonyokat, gazdasági, jogbiztonsági dolgot, külföldön is terjeszkedik. És egyéb baráti, rokoni szálak miatt elkezdődött Amerikában is a család terjeszkedése. Azért itt nem kell nagy dolgokra gondolni, tehát itt darabonként is mondjuk a magyar lakáspiacon egy tök átlag lakás árát kell figyelembe venni, amennyire ott egy-egy ingatlant vásárolt a család. Hangsúlyozom, amit most éppen...
60-80 millió forint?
Igen. Igen. Tehát például egy lakás ára kint 200 ezer dollár, 300 ezer dollár. Tehát ennyi pénzért mondjuk...
Amivel most hírbe hoztak, azt mennyiért vettétek?
Az a helyzet, hogy ezt nem én vettem. Tehát ez már zajlanak a sajtóperek ezzel kapcsolatban, ezt a család vette, de ebből a szempontból talán ez most irreleváns. Ez is néhány százezer dollár volt. Tehát ebben az árkategóriában, amiről beszélünk, ami sok pénz, de ez egy terjeszkedés. Tehát ez a családi vállalkozás úgy döntött, hogy itthon elad ingatlanokat. Egyébként most is hirdetünk 3-4 olyan ingatlant itt Magyarországon, amit aztán eladunk, most sikerült éppen egyet eladni, és ebből vásárolunk külföldön. Azért én azt gondolom, hogy sokan vannak ezzel így, hogy a mai magyar jogszabályi környezet, amikor péntek este jelennek meg rendeletek, törvényerői rendeletek, amik aztán szombaton vagy hétfőn hatályba lépnek, ez nem túl befektető barát. Egyelőre még a mi tevékenységünket, mármint az ingatlanfejlesztést nem érintette, de ez azért jöhet és jön, közben 20% az infláció, a forint 30-50 forintokat ugrál az euróval meg a dollárral szembe. Ezért mit csinál az egyszerű vállalkozó? Megpróbál diversifikálni, ha tud. És ezzel szerintem sokan vannak így. Szóval visszatérve, egyébként megelőzöm a papagáj médiát ezzel. Most van folyamatban egy amerikai leányvállalatunk alapítása. Egyébként, ha ezt megfordítom, akkor pont ez a kormányzati mantra, hogy a magyar cégek terjeszkedjenek külföldön, ruházzanak be, az ott lévő profitot hozzák haza. Hát ezt csináljuk kicsibe, tehát itt ugye néhány százezer dollár.
Jó az időzítés, ugye most fog kifutni az amerikai-magyar kettős adóztatást elkerülő egyezmény.
Igen, de azt azért tudni kell, hogy az ingatlan üzletek, tehát az ingatlan bérbeadás, amivel jelentős részben mi foglalkozunk, vagy egyéb ingatlan fejlesztés, az általában mindig helyben adózik. Tehát, és azért ez, hogy kifut ez a kettős adóztatási egyezmény, ettől még vannak egyéb nemzetközi adóegyezmények hatályban, ezeket megnéztük, és nem érinti olyan súlyosan ezt a tevékenységet. Szerintem sokkal súlyosabban érinti a tőzsdét, osztalékot, árfolyamnyereség, egyebek, az egy, meg hát a munka jellegű jövedelmeket. Kifejezetten az ingatlanok azért az egész világban azok helyben adóznak, ahol a tégla van, most nagyon leegyszerűsítem, azért ott van a fő adófizetési kötelezettség, átjöhet bizonyos része, de nem ez a fő dolog. Summa summarum, kicsit megkönnyítem a kormányzati média munkások életét. Igen, például most alapítunk egy amerikai leányvállalatot a családi cégünkben, ahol ezeket az ingatlanokat továbbfejlesztjük, ott már tudunk hiteleket rá jobban fölvenni. Tehát nyilván sokkal könnyebb, mint egy magánszemélynek ott evickélni. Ez zajlik. Ráadásul nagyon fontos, hogy minden, amit ők lehoznak, aztán kitekerik, tehát ugye nem igaz, az nyilvános adat. Tehát, hogy kint bárki fölmehet a Google-be, vagy itthon fölmegy, beüt bizonyos keresőszavakat, és ezeket az ingatlan nyilvántartásokat lehozza. Tehát, hogyha titkolni akarnám...
Nem tekerik, ezt majd a sajtóperek nyilván el fogják dönteni. De azt hadd kérdezzem meg, hogy azt mondod ugye, hogy a családi vállalkozásotok az, amelyik aktív az Egyesült Államokban. Te ebben a vállalkozásban mai napig aktív szerepet vállalsz?
Én tulajdonos vagyok.
De a döntéshozatalban is részt veszel?
Persze.
És nem volna üzletileg nem mutatna jobban, vagy elegánsabb, hogy amíg mondjuk a budapesti közművek élén vagy, addig itt a családi vállalkozásból egy kicsit háttérbe vonuljál, és ne vállalj szerepet üzleti döntésekben?
Hangsúlyozom, megint muszáj oda visszatérni, hogy én nem politikus vagyok. Tehát amióta én egyetemről kijöttem, Angliában végeztem az egyetemet, én azóta csak a cégvilágban dolgozom. Magyarországon, Londonban, Németországban, szerte, nyilván elsősorban itthon, de külföldön is. Egy cégvezetőnek teljesen jogszerűen és etikusan lehet tulajdon része, menedzsment része bárhol. Hangsúlyozom, ez egy nagyon vékony jég, mert akkor kezdjük el azt nézni, hogy Schmidt Mária, aki a terrorháza főigazgató, egy állami intézmény, miért van családi vállalkozásaban szerepe, része egy gigantikus ingatlan birodalomban, ahol Orbán Viktor nyaralt nyáron.
A pesti közművek, bár valóban piaci alapon működik, de a tulajdonosa mégis a főváros.
De miért a terrorházának ki a tulajdonosa?
Tehát egy állami entitás tulajdonképpen. Ennyiben megkülönbözteti a klasszikus piaci alapon működő vállalkozást.
De ha végignézed a kormánytagokat, kormánytagok jelentős részének vannak vállalkozásai. Most ez mindegy, hogy Lantos Csaba, vagy a hadügyminiszter, vagy egyéb.
Hát igen, vagy háttérbe vonulnak, vagy eladják a részüket, amit aztán lehet, hogy utóbb visszavásárolnak, mikor kérkerül.
Nem gondolom.
De erre azért ügyelnek, hogy párhuzamosan ezek a dolgok ne fussanak.
Szerintem arra kell ügyelni, hogy az, hogy a neveden van egy vállalkozás, és az dolgozik, mondom, hangsúlyozom, ez egy családi vállalkozás, abba én nem látok problémát, arra kell ügyelni, hogy az a vállalkozás ne kerüljön kapcsolatba az állammal. És én erre ügyelek évtizedek óta, hogy abban ne legyen EU-s támogatás, állami pénz, egyebek. Én szerintem ez a fontos, az, hogy és ráadásul az, hogy lakóingatlant bérbead, fejleszt, átalakít, épít, lebont, bármi, annak mi köze van a budapesti közműveknek? Az égvilágon sem, mert a budapesti közműveknek nincs ingatlan tranzakciója, azt azért szeretném jelezni, nem volt az elmúlt négy évben, nem is lesz.
Tehát ugye a legutóbbi sajtóhírek az ingatlan üzlettel kapcsolatosan, azok azt hiszem októberiek, tehát nem olyan régiek.
Igen.
Amik most ezekben az ügyekben is elindítottad már a sajtópereket?
Hogyne. Persze. Azt azért szeretném jelezni, hogy ami tavaly indult lejárató kampány, abban 8 helyrögzítési pert indítottam, és mind a 8-at megértem jogerősen. Jogerősen.
Ha már az ezt szóba hozott, mikor tavaly decemberben erről beszéltünk egy interjúban, igen, ott azt is mondtad, hogy gondolkozol azon, hogy anyagi jellegű kártérítés kapcsán is fogsz majd pereket, igen, indítani. Ott nevesítetted is a Kesmát, meg az MTV-t, mint akiket be fogsz perelni. Ez a per elindult, esetleg le is zárult, milyen eredménnyel?
Elindult, zajlik a jogi eljárás, be van adva a keresetlevelek, egyebek, igen, tehát van egy anyag. Mert ugye miután már megnyertem az összes sajtóigazítási pert, helyreigazítási pert, amit indítottam, a következő lépcső az nem tud más lenni, mint egy sérelemdíj a magyar jogban, és ennek elindult az eljárása. Hát nyilván, ahogy majd a magyar bíróság halad előre.
Ugye azzal is foglalkozott a sajtó egészet tulajdonképpen, hogy a főváros prémiumokat fizetett a nyár folyamán a közműcégek vezetőinek. Itt te is kaptál több mint 6 millió forintot, hogyha jól emlékszem. Legalábbis, mint hogyha ezt láttam volna leírva a sajtóban, majd pontosított az összeget. Igen. Hogy egyébként ezzel a dologgal ehhez hogyan viszonyulsz? Mit gondolsz erről? Nyilván érintettként kicsit másként, mint a kívülállók, de hogy a főváros ismert anyagi helyzetében kellett, hogy ezt a prémiumot kifizessük a vállalatvezetőknek?
Menjünk sorba. Egyrészt szerintem nem szabad általánosítani a fővárosi cégek között. Egyébként mindegyik cég heroikusan küzd ebben a nehéz helyzetben. De azt azért szeretném kiemelni, hogy a budapesti közművek most már harmadik éve nyereséges. Ez egy ritkaság. Én azt gondolom, a magyar önkormányzati szektorban, különösen ilyen méretben, azért nálunk több mint 5000 ember dolgozik, 6 üzletág, több százmilliárdos árbevétellel. Az, hogy ebben a környezetben, amikor talán mindenki ismeri az önkormányzatokat érintő megszorításokat, általában a gazdasági visszaesést, pandémia, egyebek, nem sorolom, hogy az elmúlt pár évben átmentünk, ez egy nyereségesen működött társaság. Tehát önmagában szerintem nem mossuk össze esetlegesen más önkormányzati, nem csak budapesti, hanem vidéki cégekkel, ahol ilyen-olyan veszteségek vannak. Ez az első. Tehát ez egy nyereséges társaság. A másik dolog, hogy ezeket a cégeket ugyanolyan menedzserek irányítják, mint mondjuk egy privát céget, egy bankot, egy energetikai céget, bármi, és itt nem csak a vezérigazgatónak van prémium, hanem a teljes menedzsmentnek, nokdacu, középvezetőknek és a dolgozóknak is. Tehát azt a kérdést kell föltennünk, hogy akarjuk-e ezt a kollektívát úgy ösztönözni, hogy az a piachoz hasonlóan dolgozhasson. Ebből ki lehet venni a vezérigazgatót, csak mi az oka ennek, hogy kivesszük, akkor a vezérhelyettesek, igaz, osztályvezető, és akár az ügy, de nálunk egyébként ügyintézői szintig vannak premizált munkakörök. Tehát akkor elindul a kérdés, hogy egy nyereséges, működő, jól működő céget miért vesszük el a prémiumát az ott dolgozó sok száz vagy ezer embernek. És akkor az utolsó kérdés, én rendszeresen azt szoktam csinálni, hogyha tiszteletdíjat kapok egy köztulajdonú társaságtól, ez például az FKF volt, ameddig be nem olvadt a budapesti közművekbe, akkor én azt a tiszteletdíjamat 100%-ban eladományoztam, ott az FKF-nél éveken keresztül például a kukásoknak. Adtam, és a szakszervezet, üzemi tanács eldöntötte,
ez
hogy...
Ez történt most is azzal 6 millió.
Most, amióta beolvadt az FKF, én nem kapok tiszteletdíjat, tehát nincs most ilyen jellegű jövedem, de a prémiumból én gyakorlatilag a jótékonysági tevékenységemre fordítok. El is mondok néhányat. Nagy történelmi Magyarország egyházat támogatok rendszeresen ebből az összegből. Családokat nyaraltatok, tehát rászoruló családokat nyaraltatok a Balatonon heteken keresztül, egy külön erre fenntartott ingatlanban, és még van egy csomó egyéb olyan kisebb jótékonyság. Tehát gyakorlatilag ebből az összegből igyekszem jótékonykodni. Az nem jótékonyság, de az mondjuk az én elveimmel fontosan, szorosan összefügg, hogy olyan államilag nem támogatott médiatermékeket is támogatok ebből a pénzből, amelyek nem kapnak állami hirdetést.
Igen. Mondhatjuk, hogy farizeus hozzáállás vitatni azt, hogy egy prémiumot kell-e szabad-e kifizetni adott gazdasági helyzetben mondjuk egy fővárosi vállalat menedzsmentjének, hiszen a prémium az egy rögzített, terv teljesítés utáni rögzített juttatás a menedzsment részére. De azért mégis van benne valami visszás, hogy miközben a fővárosi önkormányzat folyamatosan azzal bombázza a sajtót, hogy milyen lehetetlen helyzetbe került, leginkább amiatt, mert az állami költségvetése, pontosabban az állami aktorokkal egy nehezen kibékíthető viszony alakult ki. De hogy ilyen helyzetben mégiscsak más a vetülete annak, hogy közben itt 6-7-8 milliós prémiumok gurulnak jobbra-balra.
Még egyszer mondom, szerintem ketté kell választani, hogy mely önkormányzati cégekről beszélünk, vagy általában az önkormányzati, meg melyek azok a cégek, amelyek egyébként nyereségesek. Még egy fontos számot hagyjuk, a budapesti közművek árbevételének kevesebb, mint 9%-a származik a fővárosi önkormányzattól. Tehát ezt lehet, hogy nem sokan tudják, de hogy nálunk a távfűtés, hulladékgazdálkodás és egyéb tevékenységek közül bejön egy százmilliárdos, több százmilliárdos nagyságrendű árbevétel, meg egyéb helyekről kapunk bevételt a tevékenységünk után, és ennek mondom, kevesebb, mint a 9%-a önkormányzat. Szerintem nem szabad összekötni a budapesti közműveket anyagilag ilyen mértékben a fővárosi önkormányzat helyzetével. Ez az egyik dolog. A másik, még egy fontos dolgot. Én amikor MVM-et vezettem éveken át, ugye közel 9 évig dolgoztam, több mint 8 évig dolgoztam az MVM-nél, akkor ennek a dupláját kerestem. Volt, hogy tripláját. Pedig az már nem most volt. Tehát azért ez még az első Orbán kormány idején, aztán ugye jöttek az egyéb kormányok. 5 milliós alapbére van egy MVM vezérnek, de a posta vezérnek, vagy mondhatod a Volánt, vagy egyéb állami társaságokat, én csak az MVM-et ismerem alaposan, és azért nincs akkora különbség. Tehát nálunk is 100 milliárdos árbevétel, 5000 embert meghaladó létszám, nagyon szertágazó tevékenység. Tehát azzal érvelni, hogy egyébként egy nehéz helyzet, az állami költségvetés milyen helyzetben? Romokban van. És akkor mondhatnánk, hogy az MVM vezér 5 milliót keresés prémiumot?
Az is visszhangot szokott kelteni, hogy értem. Az MVM vezére kap mondjuk extra juttatást.
Kapott.
Ugye magában a fizetése miatt is, ez is hír a sajtó.
De kapott.
Természetesen.
Tehát jelzem, hogy kapott prémiumot az
hogy ott
MVM
is,
vezér.
Azzal is foglalkoznak a médiumok.
Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen üzleti logikával, ösztönzéssel szembe menő farizeus érvelés, hogy akkor most kapja, munkaszerződés van, konkrét célok vannak, és az alapján lehet kifizetni. Hangsúlyozom, az már az egyéni döntése az adott vezetőnek, hogy például ebből jótékonykodik.
Mindjárt rátérünk a közműcégek helyzetére, de lezárva ezt a részét a beszélgetésnek, ugye itt indult még egy per, ezt nyár elején kommunikáltátok, mégpedig a Kuka Holdinggal szemben, az állami Kuka NHKV-vel szemben, 21 milliárd forintos elmaradt díj kifizetését várjátok az NHKV-től. Továbbá indult egy másik per közérdekű adatigénylésért, hogy rálátások legyen arra, hogy ez a cég egyébként hogyan osztotta el a rendelkezésre álló forrásokat a vidéki és fővárosi közmű cégek között. Hol tartanak ezek a perek?
Hát van egy jó hírem, meg egy semleges hírem. A jó hír az, hogy az adatigénylés iránt indított pert, azt megnyertük első fokon. Majd meglátjuk, hogy mi történik másodfokon. Egyébként nonsensnek tartom, hogy egy állami tulajdonú társaság, mint a Kuka Holding, NHKV ZRT, az nem ad ki adatokat. Hát akkor mit csinál vele? Vagy miért titok az adat, hogy melyik vidéki vagy fővárosi hulladéggazdálkodási cég mennyi pénzt kapott tőle? Hát nyilván azért nem akarta kiadni, mert amennyire mi ezt érzékeltük, ez egy ilyen urambátyám rendszer szerint osztott pénz volt. Ha szimpatikus voltál a Kuka Holdingnak, akkor többet kaptál, ha kevésbé, akkor kevesebbet. Leegyszerűsítve, persze meg kisarkítva, de minden esetre ezt a pert megnyertük. Ezek az adatok részben megvannak, részben mármint a Kuka Holdingtól, mert azért a per közben már elkezdett adni adatokat, tehát látta, hogy rosszul áll, de még mindent nem kaptunk meg, nem érkezett meg jogszerűen úgy, ahogy a bíróság előírta. Ebből azért majd látni fogjuk azt, hogy mi történik. A másik hír, a semleges hír az, hogy a 21 milliárdos kártértési per az zajlik. Tehát az zajlik, beadtuk a keresetet, ott ugye azt mondjuk, hogy az a pénz, amit a fővárosi emberek befizettek, ez lakosság és intézmények, az nem érkezett meg az FKF divízióhoz. És az elmúlt években ez a hiány, vagy ez a delta, ez több mint 20 milliárd forint volt. Hát ezért maradnak fejlesztések, ezért nem tudunk megfelelő mértékben bért emelni. Ebből hát azért az FKF divízió méretéhez képest, azt tudni kell, hogy ennek a hulladéggazdálkodási divíziónak az árbevétele valahol a 30-40 milliárd forint között van. Na most, hogyha te ebből évente 4-5-öt nem kapsz meg, hát az élet és a halál közötti különbség. Ezért mentünk perre. Uh-huh.
No, hát hulladéggazdálkodás most a legturbulensebb időszakot a hulladéggazdálkodás éli a nagy közmű szolgáltatók közül Magyarországon. Hát rengeteg hírt olvasni arról, hogy a júliusi átállás óta nem működik a rendszer, összeomlott a rendszer, nem úgy zajlik az átvétel, ahogy annak zajlania kellene, kevesebb anyagot vesznek át a hulladékudvarok, azokból is egyébként kevesebb van, mint korábban volt. Szóval, hogy nagyon döcögősnek néz ki, a MOHU, tehát a MOL-nak az erre a célra alapított igen. vállalata, ők azt kommunikálják, hogy tulajdonképpen minden rendben van, kódolva volt ez az első két hónapi döcögés a eleve magában a rendszerből fakadóan, akkor meg nem voltak letisztázva teljesen a jogszabályok, de hogy ez majd ki fog egyenesedni a jövő évre. Ti ugye aktívan jelen vagytok ezen a piacon, legalábbis a főváros és az agglomeráció körzetében ti látjátok el ezt a munkát. Kérdésem egyik fele az, hogy tapasztaljátok-e ezeket a problémákat, amiket én most felsoroltam? A másik fele pedig az, hogy arról volt szó, hogy egy közös cég jön majd létre a MOHU és a főváros között. Meg is alakult a MOHU Budapest erre a célra. Benne is vagytok az igazgatóságban, Atkár Jánossal, ugye?
Így van.
A Demszki korszaknak volt ő azt hiszem, hogy a főpolgármester helyettese is, meg tanácsadó is, hogy mikor kerül sor arra, hogy teljes jogú tulajdonos társként legyetek benne ebben a cégben.
Ugye aláírtunk a MOL-lal egy részvényesi megállapodást, amelyet a MOL nyilván igazgatósága jóváhagyott, a mi oldalunkról pedig a fővárosi közgyűlés. Hát szeretném azért jelezni, mert lehet, hogy nem mindenki tudja, hogy ezt a szindikátusi szerződést és ezt a közös vállalatnak az egész létrehozását, ezt a fővárosi közgyűlés ellenszavazat nélkül szavazta meg. Tehát a fideszesek, akik ott ültek benne, és az összes párt, nyilván a koalíciós pártok is megszavazták. Ez ritkaság talán, azt gondolom, erről kevés szó esik a sajtóban, de ez egy olyan ügy volt, amit én előterjesztettem, amire csak igen szavazat érkezett az ott lévő frakcióvezetőktől és kerületi polgármesterektől. Ez a társaság bejegyzésre került, jelenleg még a 100% MOL tulajdonban áll, és várjuk azokat a hatósági jóváhagyásokat, amelyek ezekhez szükségesek. Az egyik ilyen fontos mérföldkő az Európai Bizottság versenyjogi jóváhagyása volt, hogy két nagyon nagy cég próbál egyesülni ebben a társaságban. Ez a jóváhagyás megérkezett. Most a jogi részletekben nem megyek, hogy miért így, miért úgy, mert erről meg lehetne tölteni egy műsor, de az Európai Bizottság azt mondta, hogy rendben van. Úgyhogy most már a magyar hatóságoknál vagyunk, és hát egyébként százas nagyságrendbe kellenek engedélyek, hulladékudvarok, erőmű, lerakó, egyebek, tehát az új cégnek meg kell szerezni mindazokat az engedélyeket, át kell rájuk cedálnunk azokat az engedélyeket, amelyekkel jelenleg is a budapesti közművek rendelkezik. Ez azért időigényes folyamat.
Ami mit jelent, hogy mikor veheti át teljes egészében a Bohó Budapest ezt a feladatot?
Hát mi is ezt szoktuk feltenni, ezt a kérdést a nyilván az illetékes hatóságnak, akik egyébként nagyon korrekten állnak hozzá, tehát nyilván megvan a jogszabályban rögzített eljárási rend, energiahivatal, kormányhivatalok, egyebek. Ez zajlik, erre van egy nagy apparátus a MOL-ban. Én azért hamarabb, én azt gondolom, hogy hamarabb, ez hamarabb meg fog történni. Tehát finishben van a finishben.
Január 1-től már elképzelhető, ugye?
Kis szerencsével igen, de hogyha csúszik, nem tudom, egy-két hónapot, akkor ebbe ugye probléma nincs, mert a tevékenységet ma is végezzük a budapesti közművekben. Az, hogy ez a tevékenység és ez a munkaerőállomány meg az eszközök pontosan mikor kerül bele a közös cégbe, ez csak egy technikai kérdés. Nem is fogják észrevenni, azt hangsúlyozom, sem a kollégáim, sem a lakosság, mert ugyanaz a kukásautó fog menni, ugyanabba a hulladékudvarba kell menni, csak éppen mondjuk hétfőn még a budapesti közművek üzemeltette, kedden meg a Mohó Budapest ZRT, amivel 50%-os részesedésünk lesz, és ugyanazok az emberek, ugyanazok a vezetők fogják irányítani ezeket a telephelyeket, akikkel korábban találkoztak a tisztelt ügyfelek. Úgyhogy ez csak egy technikai kérdés, a MOL ebbe óriási energiákat öl, mi segítjük, technikai ügy, de én úgy látom, hogy halad.
És az első kérdés első fele, hogy ti szembesültök ezekkel a problémákkal?
A kérdés első fele, én azt gondolom, hogy menjünk sorba. Az a rendszer, amit a Kuka Holding NHKV épített föl 2016 óta, az gyakorlatilag az összeomlás szélén állt. Tudni kell, hogy a magyar költségvetés az utolsó években évi 70 milliárd forinttal szubvencionálta, ennyi készpénzt tolt bele a Kuka Holdingba az adófizetők pénzéből, és még voltak egyéb csatornák, amik nem jelentek meg a Kuka Holding számaiba, tehát ez 100 milliárdos nagyságrendben kellett konszolidálni ezt a rendszert. Ez nyilván nem volt fenntartható, sem a költségvetésben, sem az egyebekben. Tehát valamit lépni kellett. Én azt gondolom, hogy a lépés az nem volt rossz. Egy tőkerős társaság kapta meg ezt a feladatot. Ráadásul a MOL-nak a múltjában nagyon sok hulladékgazdálkodási szakértelem van, és azért a július 1-i átállást azt igenis jól megugrotta, én azt gondolom, a rendszer. Én csak a fővárosról és a környékéről tudok beszámolni, mindenhol elvittük a hulladékot, minden rendben üzemelt, erőmű, lerakó, hulladékudvarok, tehát azért azt én hozzám olyan panasz nem jutott el, hogy mondjuk július 1-től valaki nem a megszokott módon volt kiszolgálva Budapesten, ezt nem lehet mondani.
Azért beszélsz ilyen megértően az új rendszerről, mert a szolgáltatás oldalán ti is részesei vagytok ennek?
Nem, mi nagyon, nagyon precízen nézzük hónapról hónapra a panaszok számát. Hát ugye van több ügyfélszolgálati csatornánk, személyes, telefonos, leveles. Semmilyen kiugró panasz áradatot mi lakossági oldalról nem kaptunk, és céges oldalról se kaptunk. Tehát én azt gondolom, hogy a panaszok, vagy az érzés, adott esetben egyes médiumok által gerjesztett ügyhalmaz, az nem innen ered, az onnan ered, hogy a cégeknél ugye nőtt a befizetni való. Tehát a korábbi termékdíjból az Európai Unió erőírásai szerinti EPR lett, ez a kiterjesztett gyártói felelősségrendszere, ami hát többe kerül, és ugye amikor többe kerül, akkor nyilván megfogalmazódnak kritikák, de azt azért szeretném jelezni, hogy a fővárosban és az agglomerációban, amit mi látunk el, hulladék, gyűjtési, szállítási, kezelési probléma nem volt.
Pedig ezt is olvasni az újságokban, hogy kevesebb a hulladék udvar, ami rendelkezésre áll, és ott is jobban megválogatják a befogadható anyagféleségeket, mint korábban. Tehát sokkal nehezebb leadni bizonyos
A fővárosban ez biztosan, tehát a fővárosban változás nem volt, Budapesten nem volt, a hulladékudvarok nyitvatartása változatlan, ugyanazok az emberek mehetnek hulladékudvarba, akik eddig, egyetlen egyet nem zártunk be, tehát nem volt darabszámcsökkenés a fővárosban, sőt, olyan könnyítések voltak, hogy már nem kell lakcímkártyát vinni, tehát bárki mehet, beviheti a hulladékát. Én azt gondolom, hogy nem ez az oldal volt. Na most az, hogy csökkent a hulladék, vagy nőtt, azért van itt egy rész, amiről szerintem kevesen beszélnek, az pedig az, hogy a korábbi Kuka Holding nyilvántartások mennyire voltak megbízhatóak. Tehát az, hogy egy vidéki telep mit jelentett le, hogy állt a mérlegre az a kukás autó, hogy ment vissza, stb. Azért ebben, anélkül, hogy én vádaskodnék, szerintem vannak kérdőjelek. Tehát én nem egészen gondolom azt hitelesnek azokat az adatokat, amik a konceszió előtt jöttek. Ma már ezt nem lehet megcsinálni, mert olyan mérési pontok, ellenőrzési pontok vannak beépítve, mondom elsősorban vidéken, hogy ezt már szerintem nem lehet. És a cégek is megrostálódtak. Ugye a nagyon pici, életképtelen, 8 kukásautós cégek lecsökkentek, és nagyobbak maradtak a piacon, ahol az ellenőrzési rendszerek, az informatika, egyáltalán az egész rendszer szerintem sokkal precízebb. Helyre fog ez állni pillanatok alatt.
A főváros szempontjából mi a mérlege ennek a néhány hónapnak ráfordítás és haszon tekintetében a korábbi időszakhoz képest?
Érzed, hogy azért egy picit pozitívabban beszélek erről, mint a...
Határozottan érzem, igen.
Kuka Holdingos időben. Azért azt nem szabad eltitkolni, hogy ezért a tevékenységért végre megkapjuk azt az ellenértéket, ami a költségeinket fedezi. Tehát pontosan az a 21 milliárdos Kuka Holdingos per, ami alatt évek alatt 3-4-5 milliárd, attól függ, melyik évet nézed, kevesebbet kapott az FKF, most a molágon ez az árbevétel rendben van, még ebből nem leszünk atomnyereségesek, de legalább azokat a költségeket, munkabér, anyag, amortizáció, egyéb, azt a mohu kifizeti. Tehát ezért itt azért egy cégvezető és egy kollektív, aki ebben dolgozik, egy picit nyugodtabb.
Hogy kanyarodjak vissza a közmű holdingon vagy cégen belül a bérezések, juttatások kérdéséhez. Itt ugye előbb elmondtad, hogy nem csak a menedzsment szintjén, hanem a alsóbb szinteken, a dolgozók szintjén is valahogy jutalmazva van a jó eredmény. Ugye szintén a tavalyi beszélgetésünkkor tértél ki arra, hogy van egy 3 éves megállapodás a munkavállalókkal, bérmegállapodás, ami azt tartalmaz, hogy minden évben a minimálbér plusz 2%-ponttal, annak 2%-ponttal növelt összegét fogják megkapni. Ezt 2023-ban végül megkapták-e a dolgozók? Hogy kell értenem azt, hogy a dolgozók is részesültek valamilyen plusz bónusz prémium akármibe, és 2024-ben kiindulva abból, hogy a munkaadók és a munkavállalók egy 10-15%-os minimálbér emelésben állapodtak meg, ugye ennek az általános minimálbér része 15%, ez azt jelenti-e, hogy jövőre 17%-os béremelés lesz a nálatok?
Menjünk sorba, igen, van egy 3 éves bérmegállapodás, amit a fővárosi önkormányzat kötött a reprezentatív szakszervezetekkel. Tehát ez a, úgymond, a mi fejünk felett köttetett ez a megállapodás, de egyébként jónak tartjuk, és ehhez igazodnak a fővárosi cégek, így mi is. Ez a 2%, ez ennél bonyolultabb, mert attól függ, hogy mekkorát emelkedik a minimálbér, plusz 1%, aztán még egy bizonyos számokhoz kötő, de most ez ebből a szempontból nem is lényeg, az irányadó szám, minimálbér és garantált bérminimum számok, és ehhez köti a megállapodás nálunk a dolgozói béremelést. Ezt megkapták, tehát 23-ban teljesült ez a megállapodás, most már november közepét írunk, végét írunk, és semmilyen panasz ezzel kapcsolatban nem érkezett a szakszervezetektől, tehát én azt gondolom, hogy ezzel mindenki együtt tudott élni 2023-ban, és 2024-ben is ez fog történni, hogy a megállapodás szerint most ugye nőtt a minimálbér, nőtt a garantált bérminimum, és ehhez kötve fogunk mi is bért emelni, erre jön rá bizonyos százalékrendszer, bizonyos juttatás.
Átlagosan mennyivel fognak emelkedni ezek a bérek 2024-ben?
Hát átlagosan a minimál bér mértéke plusz valamilyen százalék. Azért hadd ne mondjak pontos számot, mert ebben most nagyon el kéne mélyednünk, hogy az adott divízióban, az adott tevékenységre ez a bérpolitikai megállapodás mit ír elő, ott milyen tevékenység, egyáltalán az önkormányzat finanszírozza, vagy más finanszírozza. Az előbb ugye beszéltünk, hogy a tevékenységünknek a 9%-át finanszírozza az önkormányzat, szóval ebbe most ilyen számban nem érdemes menni, de mi hozzuk a minimálbér emelést a bérpolitikai megállapodás szerint. Kérdezted a prémiumokat?
Igen.
Kérdezted a prémiumokat? Igen. Tehát ez nagyon precízen le van bontva, és a budapesti közművek próbálja egységesíteni a 6 üzletágban dolgozók bérrendszerét, juttatás. Ez nem lehet egyszerre, mert nyilván az iszonyatos forrásokat igényelne, de azt lehet mondani, hogy igen, tehát minden vezetői szinten, legyen az osztályvezető, főosztályvezető vagy följebb, és minden dolgozói szinten van valamilyen ösztönző rendszer. Nyilván teljesen más, hadd mondjam így, egy sírásot ösztönző bérrendszer, és teljesen más egy kontrollingos számviteli osztályvezető vagy csoportvezetőt ösztönző rendszer, de mindenhol van, és ezeket nagyon szigorúan vizsgálja a bérszámfejtési terület, a HR terület, és hogyha valaki megugrotta azt a kritériumot, akkor ezek a prémiumok, most ezt nevezheted prémiumnak, értékelési rendszernek, valamilyen célpénznek, 13. havi bérnek, karácsonyi utat, szóval sok mindenféle dolog van, akkor ez ki volt fizetve. Hát ezért van most ilyen nyugalom.
A legutolsó lezárt üzleti évetekben 2022-ben olyan 260 millió forint körüli adózott eredménnyel zárt a budapesti közművek, egy évvel azt megelőzően pedig közel 2 milliárdos volt ez az eredmény. Ugye a számokból az derül ki nagyjából, hogy itt elég jelentős mértékben nőttek a ráfordítások egy év alatt, és a pénzügyi műveletek eredménye is sokat romlott. Hogy mivel magyarázható ez, és 2023-ban hogy látjátok, milyen évet fogtok zárni?
A 2022-t gyakorlatilag az energiaválság terhelte meg, tehát különösen a főtáv divízióban, de más divíziókban is az a földgázköltség, az az energiaköltség, amivel dolgozik az adott divízió, az többszörösére nőtt. Tehát az, hogy a ráfordítások nőttek, anyagjellegű költség, bármi egyéb, azt nézed, az megjelenik, és megjelenik a 20% fölötti infláció is. Ez teljesen természetes. Az, hogy az eredmény az most pontosan mekkora, én azt gondolom, hogy itt az a lényeg, hogy ez egy nyereséges társaság. Én 23-ban is nyereséget várok. Azért az, hogy pontosan ez mekkora, az nagyon sok mindentől függ.
100 milliós vagy milliárdos nagyságrendben?
Én milliárdos nagyságrendű eredményt várok, de azért azt hangsúlyozom, hogy ezt a társaságot nyilván nem az motiválja, hogy sok 10 milliárdos eredményt érjen, hiszen nem ez a fő tevékenység. Eleve ezek az üzletágak szabályozott üzletágak javarészt, tehát az energiahivatal, a közműhivatal szabályozza az elérhető nyerességszintet. Tehát itt egy bizonyos szintet nem is tud megugrani a
jövő évi mérleget javítani fogja, hogy konszolidálódott a gáz és árampiac?
Abszolút.
Tehát a beszerzések jóval kedvezőbb áron történnek?
Abszolút. Vagy? Hát ugye a kiugró évhez képest harmadáron, negyedáron vannak az energiárak az európai irányadó tőzsdéken, tehát ez minden cég életét.
Ti is így tudtok szerződni?
Igen, mi az úgynevezett Budapest modell szerint megyünk, amit egyébként a budapesti közművek csapata javasolt főváros önkormányzatnak még a válság elején, hogy ne kössük le a teljes évet, hanem várjuk meg azt, hogy mi történik, és azért akkor ez egy hihetetlen jó stratégia volt, hiszen nem a csúcson szerződtünk le, mint talán mindenki emlékszik a távhőszolgáltatókra rótt gázdíjak, vagy az MVM által kötött gázszerződés, hanem egy havi bontásban szerződtünk mindig előre, és aztán ebből voltak persze magas hónapok, de azért voltak benne nagyon ennél jóval alacsonyabb hónapok is. Én egyszer azt mondtam, és ezt mai napig tartom, hogy a magyar rezsicsökkentést azt a Szijjártóféle gázszerződés vágta agyon. Szijjártó miniszter úr ugye megállapodott Lavrov miniszter úrral annak a szerződésnek a paramétereibe, és szerintem mai napig azt nyögi a magyar költségvetés, ebbe halt bele a rezsicsökkentés. Ezért van az, hogy itthon a háztartások még mindig 700 forint fölött fizetnek egy köbméter gázért, holott a piaci ár ennek harmada. Tehát ha otthon te kicsit többet fűtesz, és meghalad a rezsivédett mennyiséget, akkor 700 forintot fizetsz, ami nonsens, mert Ausztriától Londonig ennek harmada.
Ez a téma egy külön műsoridőt megérne, de azért egy kérdés elég, akkor foglalkozzunk ezzel, hogy látott ezt az új iparosítási politikát a kormány részéről, amelyik alapvetően járműipari kiegészítő és egyéb tevékenységek Magyarországra telepítésével próbál túlélni tulajdonképpen a következő 10-20 évet, és az energia igények szempontjából hogyan látod, hogy ez milyen irányba tolja el a magyar gazdaságot, mennyire megalapozott ez a fajta stratégia, és van-e kitörési pontunk, leválási lehetőségünk, kormányzati szándék arra, hogy az a orosz túlsúlyos energiabeszerzés, energiamix, ez oldódjon a jövőben?
Egy furcsa stratégiának látom én ezt, majd az idő eldönti, hogy sikeres-e. Tudnélik, ezekhez a gyárakhoz, amiket a kormány most jelenleg támogat, nevezzük nevén akkumulátorgyárak, vagy egyéb olyan komponens gyártó és összeszerelő üzemek, amelyek a járműiparhoz, vagy az akkumulátoriparhoz kellenek, ezekhez ugye mi kell? Kell olcsó munkaerő. Hát ez nálunk nincsen már, tehát vagy nagyon korlátozott mértékben áll rendelkezésre, ezért jönnek a vendégmunkások. Kell hozzá olcsó energia. Mitől lenne Magyarországon olcsó energia, amikor gyakorlatilag saját erőforrásaink minimális mértékben vannak, tehát kőolajat külföldről importálunk, földgáz külföldről importálunk, nukleáris fűtőanyagot külföldről importálunk, tehát ráadásul kevesebb villamos energiát termelünk, mint amit jelenleg is elfogyasztunk, de egyébként az évtizedek óta így van, tehát Magyarország 10-30% közötti importra szorul minden évben villamos energiában a rendszerváltás óta, meg a rendszerváltást megelőzően is. Tehát, hogyha ezek az alap dolgaid nincsenek, akkor az a komparatív előny, én nem látom, tehát ezt átmenetileg fent lehet tartani adókedvezményekkel, vendégmunkásokkal, szubvencionált rendeletekkel, de ebből nem hiszem, hogy versenyképesebbek leszünk, mint hogyha ez a gyár, nem tudom, valahol az Európai Unió más területén, vagy Nogdacu az Európai Unió területén kívül van. Persze, mi benn vagyunk ebben a vámövezetben, tehát ez egy motiváló elem a kínaiaknak, vagy a dél-koreaiaknak. Látom a kínlódást, nagyon egyszerű. Hát ha nem jön az EU-s pénz, ugye, ami ebben a költségvetési ciklusban azért 27-30 milliárd euróról beszélünk, akkor azt valamivel pótolni kell. Most erre mondjuk azt, hogy ez az FDI, ez a külföldi tőkebefektetés, ez majd pótolja. Ezzel csak egy baj van, ha megkérdezel egy 5 éves gyereket, hogy mit szeretne. A. Kap 100 forintot, és arra fizetni kell egy kamatot, ez a hitel. B. Kap 100 forintot, és arra fizetni kell egy tőke megtérülést, és majd a végén vissza kell adni a tőkét, és van egy osztalék. C. Kap 100 forintot ajándékba. Azért ez nem egy nehéz kérdés, azt gondolom. Tehát mi most a C-t azt elvetettük, tehát van az A meg a B, hát ezért vannak a
C lenne az uniós.
Az uniós támogatás. Forrás, igen. Forrás. Amit nem kell visszatéríteni, nincs rá kamat, nincs rá tőke megtérülési fizetési kötelezettség. Tehát itt az A és a B van, ezért van az, hogy a magyar kormány több milliárd euró és dollár értékbe bocsájt ki kötvényeket folyamatosan. Ezért van az, hogy ezeket a gyárakat ide ráncigáljuk, és próbáljuk őket tőkebefektetésre ösztönözni, mert ezek átmenetileg a befektetés pillanatában valójában pluszos. Tehát ő idehoz valamilyen mennyiségű tőkét, aztán ezt, amikor fölépül a gyár másfél-két év múlva, ezt ő elkezdi kiszedni profitágon, meg egy, és ugye nem fizet adót, úgy, mint mondjuk egy másik magyar vállalkozás. Azért én azt gondolom, hogy ennek középtávon meg lesz a böltje.
És van potenciál például a kaukázusi gázbeszerzésben?
Én ugye Londonban energiakereskedő voltam, és ott egy dolgot megtanítottak nekem az amerikai főnökeim, hogy diverzifikáció és rugalmasság. Tehát azt gondolom, hogy minden olyan lépés, legyen az távvezetéképítés, csőépítés, kereskedelmi szerződés, ami rugalmas, és mondjuk piaci árakhoz illeszkedik, az jó. Tehát én ennek kifejezetten örülök, hogy a magyar kormány több irányból próbál, vagy az MVM több irányból próbál földgázt és villamos energiát vásárolni. Annak már kevésbé örülök, hogy ez politikai alapon dől el. Tehát ha én lennék ennek a felelőse, akkor én nagyon egyszerűen összehívnék egy olyan szakértői tímet a MOL-ból és az MVM-ből, mert tudnék, ez az a két cég, aki egyáltalán képes arra, hogy külföldi nagyvolumenű importszerződéseket végtárgyaljon, ahogy tették ezt a múltban is, és akkor ki lehet tárgyalni ezzel olyan dolgokat. Mondok egy példát, ami hiányzik a
jelenleg. Ezt nem tudjuk, hogy létezik ilyen krémium.
Hát, ha létezik, akkor nem hallgatják meg. Tehát azért ezekben a szerződésekben mai napig felelhetők Európában olyan elemek, mint ársapka, árgallér. Tehát, hogy nem megyünk egy ár alá, de nem is megyünk egy ár fölé. Ez mondjuk megvédett volna minket a tavalyi cirkusz során. Vannak benne újra tárgyalási klauzulák, amikor valamilyen olyan esemény történik, lásd háború, két ajtóval odébb, újra lehet tárgyalni, és így tovább. Tehát én azt gondolom, hogy vagy nincs ilyen szakértői csapat, vagy ha van, akkor annak nem minden javaslatát fogadják el, amikor ezeket a szerződéseket megkötik, és aztán mi történik? Rezsivédelmi alap,
különadó. Politikai alapon születnek ezek a gázbeszerzési szerződések.
Én másra nem tudok gondolni, mert azért azt nem gondolom, hogy szándékosan rosszat akarna az illetékes kollega, aki ezt aláírja, mert azért a végén a cégvezetők írják alá ezeket a szerződéseket, hanem azt gondolom, hogy valamilyen egyéb felsőbbrendű szempont írja fölül azt az évtizedek óta szokásos földgázkereskedelmi, villamosenergiakereskedelmi normákat, amiket legalábbis mi megtanultunk.
Utolsó kérdésem, szerinted mikor fogunk először világítani az új paksi blokkok által termelt árammal?
Hát addig, hogyha meghívsz minden évben, akkor már szerintem lehet, hogy unokáink is megszületnek, de hogyha most a viccet félre akarjuk tenni, keveset beszélünk róla, de a paksi atomerőmű, tehát a kettes, paks kettes erőműnek a végső engedélyei még mindig nincsenek meg. Az, hogy ássuk a földet, meg résfalazunk, meg alapozunk, meg nem tudom, ez egy olyan munkálat, ami megy, de ettől még az erőműnek nincsenek meg a végleges engedélyei, és mai napig küzd ezzel az orosz fél. Továbbra is szkeptikus vagyok azzal, hogy ezt az Európai Unió normái szerint mikor tudják megszerezni. Ugye nem véletlenül a finnek visszaléptek. Tehát a finnek egy ugyanilyen erőművet akartak építeni Finnországba, és tavaly valamikor lefújták az egészet. Bulgárok már korábban lefújták. Tehát mi ebben úttörő szerepet vállalunk. A másik probléma, hogy a világon mindenhol csúsznak az atomerőmű építések, tehát hogyha van egy 10 éves időtartam, az 15-18 év, stb. És az energetika ma már meghaladta ezeket a gigantikus erőmű mamutokat, szerintem. Tehát pont az lehet a probléma, hogy mire a Paks 2 már célegyenesbe kerül valamikor, addigra már olyan moduláris kis reaktorok lesznek a jellemzők, ha csak a nukleáris iparba gondolkodunk, megújulók és kis moduláris nukleáris reaktorok, amiknek a telepítése egyszerű, leteszik, ott van, legyártják a gyárba, tehát egy sokkal egyszerűbb dolog, persze kisebb, de lehet több helyre rakosgatni őket. Már egyre több ilyen gyártói engedély született meg.
Pedig úgy néz ki, hogy a politikai eltökéltség megvan, hogy ezt az atomerővet építsék meg, tehát a blokk bővítés meglegyen. Akkor ennek technológiai és pénzügyi korlátai lehetnek, akik miatt mondjuk 2030 után sem tudnak majd elindulni ezek a blokkok?
Pontosan. Tehát van egy engedélyezési korlát, ami még ott lebeg az erőmű előtt, hogy lehet egy orosz szabvány szerint legyártott erőművet Magyarországon, az Európai Unióban üzembe helyezni és legyártani. És ott van a kereskedelmi fal, hogy a piac elment ezek mellett a nehezen szabályozható, nagyon nagyméretű erőművek, atomerőművek mellett. Tehát szerintem pont mire a 30-as években mondjuk, hogy ez a kormányzati cél, rákanyarodunk arra, hogy már mondjuk az egyik blokkot esetleg be lehetne kapcsolni, addigra mondjuk egy 1200 megawattos egy áramtermelő unit, egy egység, az nagyon nehezen lesz a piacba illeszthető, mert jönnek ezek a jóval kisebbek, és addig a megújuló termelés pedig teljesen más támogató termelést igényel, olyat, ami nagyon szabályozható, nagyon gyorsan indítható, és sokkal jobban alkalmazkodik a megújulókhoz. Tehát ha egy mondatba akarom, szerintem mi egy dinoszauruszt építünk egy picit, és lehet, hogy mire ez a dinoszaurusz elkészül, addigra már egy teljesen másik állatfajtára lenne szükség a magyar rendszerben. Meglátjuk.
Márta Imre, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.